Na, a technikának hála, többen fogjátok hallani, mi ez a művelet. Igen, eljutottunk idáig. Ezt látjátok is, amit mondtam, ez egy mentális cselekvés maga a művelet. Halló, halló, halló! Ott hátul. A lényege az, hogy ez beleilleszkedik, tehát az összes művelet, amit ennyi idős nagy gyerekek már tudnak véghez vinni, az beleilleszkedik egy rendszerbe. Tehát nem különálló kis dolgok, hanem kialakul egy logikai rendszer a fejükben, a formális gondolkodás azonban később. Ez egy olyan logikai rendszer, ami úgy működik, hogyha fizikai jelen vannak a tárgyak. Tehát ha nincsen ott, akkor még nem tudja elvégezni a megfelelő átalakításokat, műveleteket. És... Igen. Tehát az történik, hogy ennyi idősen, már hogyha előtte csinálsz egy átalakítást, mondjuk gyurmagolyóból csinálsz egy hurkát, azt ő tudja, hogy ez ugyanannyi. Tehát nem változik az anyagnak a mennyisége. Viszont ezt még fejben a gyurma nélkül nem tudja. Tehát nem alakul ki egy olyan fogalom, ami jelenlévő dolgok nélkül is működne.
Ez hasonlít a skóra 12 éves, nem?
7-8 éves korán ez kialakul, tehát 6-tól 12 éves korig tart a szakasz, és különböző dolgoknak kell kialakulni, ezt végig fogjuk menni, különböző életkorokban alakulnak ki. Most azáltal, hogy a gondolkodás új alapokat kap, azáltal előrejelezhetőbbé válik a világ, hiszen egy csomó mindent tudunk már róla. Azt már ugye korábban is tudtuk, hogy ha eltűnik egy tárgy a szemünk elől, akkor az attól még megmarad, de most már azt is tudjuk, hogy nagyon sok minden, bár megváltozik a külső megjelenése, mégis ugyanaz marad. Például a kutyából nem lesz macska az állattól. Tehát ezeket már mind tudjuk ennyi idősen, rugalmasabbá is tud válni a gondolkodás, és a probléma megoldásban többféle lehetőséget is át tudunk már gondolni. El tudjuk ismételgetni a műveleteket egymás után, tehát mentális lépéseket tudunk tenni. A konkrét műveleteknek, tehát ahhoz, hogy ezek létre tudjanak jönni, egyrészt tudni kell decentrálni, ugye ez a centrálásnak az ellentéte. A decentrálás azt jelenti, hogy több dologra is tudunk már egyszerre összpontosítani, több tulajdonságára egy tárgynak. A konzerváció az a megmaradást jelenti, amivel eddig már beszéltünk, ez több területen is jelentkezik, tehát nem csak anyag megmaradásról van szó, hanem térfogatállandóságról például, számállandóságról, több területen kell kialakulni ezeknek a fogalmaknak, illetve meg kell érteni a logikai szükségszerűségét. Ezt el fogom mondani, hogyha odaérünk, de kell hozzá a konzerváció, hogy ezt jól el lehessen magyarázni. Ami még fontos ebben az életkorban, hogy az egocentrizmus is lecsökken már, a gyerekek át tudják venni másik személynek a nézőpontját, és kialakul a szabályjáték. Na, a konzervációról, ez amit már mondtam, külső megjelenés változik, mégsem változik az anyagnak a tulajdonsága. A gyurmagolyó kísérlet az teljesen úgy néz ki, Piagetnek a kísérlete, ezt a mai napig egyébként nyugodtan meg lehet csinálni 5-6 éves gyerekekkel, a pszichológián meg is kell mindenkinek mindig csinálni. Azt csinál, hogy csinálsz ki egy gyurmagolyót. Ugyanakkor hát megkérdezed a gyerektől, 5-6 éves, hogy ugyanakkorák-e. Azt fogja mondani, ugyanakkorák, azt mondja, hogy nem, akkor addig gyúrogatod, amíg ugyanakkorának nem látja a két golyót. Ezek után az egyiket átgyúrod hurkává, és megkérdezed, hogy változott-e, vagy ugyanannyi maradt. Az 5-6 évesek erre teljesen random módon vagy azt mondják, hogy a golyó több, vagy azt mondják, hogy a hurka több. És ugyanezt történik, hogyha a nagyobb gyurmagolyóból csinálsz kicsi golyókat. Akkor is azt mondja, valamivel mindig meg tudja indokolni Az egyik hosszabb, a másik kövérebb, ilyenebb, olyanabb, tehát mindig van rá egy indoklás, hogy miért nagyobb az egyik, mint a másik, de semmiképpen se ugyanakkora. 7-8 éves korra viszont már nagyon jókat fognak mosolyogni, és azt mondják, hogy hát persze, hogy ugyanakkora. A vízöntés kísérlet nagyon hasonló, ezt mindjárt meg fogom mutatni, újra videózunk, meg kíséreljük. A gyúrmagolyó és a vízöntés kísérlet is egyrészt az anyagállandóságra vonatkozik, másrészt pedig a gyúrmagolyóval továbbfejlesztve súly- és térfogatállandóságot is lehet tesztelni, súlyállandóságot ilyen méricskéléssel, térfogatállandóságot pedig a kiszorított víz mennyiségével tesztelte Piaget, ami azért érezzük, hogy ezek már nagyon absztrakt szintek. Tehát ha berakunk egy pohár vízbe egy gyúrmagolyót, mennyi vizet szorít ki, ezekhez már nagyon fejlett gondolkodás szükséges, a térfogatállandóság 11-12 éves korban alakul ki. A kártya kísérlet az a számállandóságra vonatkozik, azt jelenti, hogy kirakunk egy sorba valamennyi kártyát, mondjuk hetet, és alá még egy sorba hét kártyát. Pont úgy, pont egymás alá. Megkérdezzük a gyerektől, hogy ugyanannyi-e, vagy különböző. Azt mondja, hogy ugyanannyi. És 5-6 évesen is. Amikor széthúzzuk az egyik sort, akkor azt fogja mondani 5-6 évesen, hogy a sor az több. Ha megkérdezett, hogy mi általában az a válasz, hogy hosszabb, és akkor is így van, hogyha ő már tud számolni, 6 évesen, 7-ig el tudnak számolni, jóval kisebb korban is, ha leszámolja. Tehát ha megkérdezed, hogy mennyi van az egyikben, megszámolja, hogy 7, megkérdezed, mennyi van a másikban, 7, nem baj, akkor is több. Tehát, hogy a megfeleltetés, ez hiába történik meg, akkor is több az egyik, mint a másik, a számállandóság így még nem alakult ki, ez is 7-8 éves korra már megvan. Tehát hiába húzom szét, hiába húzom össze a másik sort, akkor is ugyanannyi lesz. A vízöntés kísérletet pedig megkísérlem megmutatni. Reméljük, több malőr, ha már nem történik velünk. De ez az, ami biztosan nem tudod megcsinálni, ez már kiderült, a kivetítése a videónak. Igen, sajnos. Ezzel próbálkoztunk az első fél órában, ezzel ment az idő.
A logikus gondolkodás kezdetét egy egyszerű kísérlet is megmutathatja. Gyűrönnek két üvegedét mutatunk, amelyekben ugyanannyi gyümölcslé van. Arra kérjük, ellenőrizze le, hogy ugyanannyi gyümölcslé van-e a két üvegben. Ezután az egyik magas, vékony edényből egy alacsony, széles pohárba öntjük a gyümölcslevet.
A többit is.
Aztán felteszünk egy kérdést neki.
Mi?
Az egyik üvegben több gyümölcslé van, mint a másikban, vagy mindkettőben ugyanannyi?
Az egyikben kevesebb van.
Melyikben van kevesebb? És melyikben van több? A kísérletet többször megismételjük. Minden alkalommal arra kérjük a gyerekeket, hogy ellenőrizzék le, ugyanannyi gyümölcslé van-e a két üvegedényben. Majd az egyikből kiöntjük a gyümölcslevet egy alacsony és széles pohárba.
Ebben kevesebb van, ebben pedig... Hogy is mondják? Több!
Az 5 év alattiak válasza egyöntetű.
Ebben több van, mint ebben. Most ebben több van, ebben pedig kevesebb. Ez a több! Ebben több van, mint ebben. Ebben több van, ebben kevesebb.
Ezek a gyerekek még nem képesek megbirkózni egy olyan absztrakt fogalommal, mint a mennyiség. Még mindig a jelen pillanatban élnek. Egyszerre csak egy dimenzióban tudnak gondolkodni, most például a magasságban. Ha a széles pohárban alacsonyabban van a gyümölcslé szintje, akkor biztosan kevesebb is. De valahol 5 és 7 éves kor között a válaszok megváltoznak.
Valószínűleg ugyanannyi. Talán mert szélesebbnek néz ki, kevesebbnek tűzik.
Teljesen egyenlők.
Ugyanannyi.
És Rory honnan tudja, hogy egyenlő a mennyiségük?
Mert amikor a szerpet átöntötted az egyik üvegből a másikba, akkor pontosan ugyanannyit öntöttél, mert a két üveg ugyanakkora volt.
Az idősebb gyerekek már képesek a mennyiséget absztrakt módon elképzelni. Emlékeznek a magas vékony edényre, és az üveget magasságát és szélességét mérlegelve le tudják vonni a logikus következtetést.
Teljesen egyenlő.
Na, tehát ez a vízöntögetős kísérlet. Ez több variációban is, az eredeti kísérletben több variációban is elvégezte Piaget, tehát nem csak arról van szó, hogy egy keskenyebb, tehát egy alacsonyabb, szélesebb pohárban, hanem egy keskenyebb, magasabba is, tehát jó sokfélébe öntögették a szörpöt, és ezek a válaszok adódtak. Tehát 7-8 éves korra már mindenkinek biztosan megvan, hogy hiába öntögetjük el, ugyanannyi szört marad. És Piaget összeírta a gyerekeknek a lehetséges válaszait. Tehát akinél már megvan az anyag állandósága, a mennyiségnek az állandósága, többfajta indoklást adnak arra, hogy miért ugyanannyi. Szerintetek mit lehet? Ugye elhangzott kettő. Mi hangzott el? Hogy miért ugyanannyi a kettő? Igen. Ez volt az egyik válasz. Valószínűsítette. Igen. Igen, tudom. Igen, tehát egy szélesebb pohár volt. Ezért látszik kevesebbnek. Mi lehet még válasz? Tehát mit válaszolnátok ti? Miért ugyanannyi a kettő? Ugyanaz a folyadék, az mit jelent? De az a kérdés, hogy miért ugyanaz a mennyiség? Igen, ott van.
Tehát valójában a tenki úgy azt a kérdőletet öltött át egy másik formát.
Igen. Nekem volt egy ilyen 6 évesem, aki nagyon cseles volt, csak paradicsomlével volt hajlandó megcsinálni ezt a kísérletet, és ugye annak maradnak rostok az üvegfalán, tehát mindegyikre mindig azt mondta, hogy természetesen kevesebb, hiszen maradt a másikban. Nagyon jól kikerült a kísérletet, igen. Hát van egy olyan variáció, a változatlanul hagyás vagy egyszerű azonosságnak nevezi Piaget, amikor ezek a válaszok jönnek, nem vettünk belőle el semmit, és nem adtunk hozzá semmit, ez az egyik, vagy csak átöntötted. Ennyi történt. Ezért ugyanannyi. A következő, azt mondja Piaget, hogy ezek egymás után jelennek meg, tehát csinált ilyen hosszmetszeti vizsgálatot ugyanazokkal a gyerekekkel, hogy időnkörösen megcsinálta ugyanazt, és nézte, hogy mi lesz a válasz. Mi lesz a válasz után az indoklás. A megfordíthatóság az azt jelenti, hogy azt mondja a gyerek, hogy ha visszaöntjük, akkor látni fogod, hogy ugyanannyi. Ez nem a csak átöntötte, tehát ez már ugye megfordítható a művelet, ha visszaöntöd, ugyanannyit fogsz kapni. És a legmagasabb szintű a kiegyenlítés vagy kompenzáció, amikor azzal érvel a kisfiú érvelt, hogy tehát, hogy az egyik vékonyabb és magasabb, a másik pedig szélesebb és alacsonyabb. És ezek kiegyenlítik egymást, ezek a tulajdonságok. ezért ugyanannyi a kettő. Mindegy. És ezzel át is térhetünk a decentrálásra, hiszen innentől már több tulajdonságot is képesek figyelembe venni a gyerekek, tehát a poharaknál is figyelembe tudják venni, hogy magasabb, ellenben keskenyebb a pohár. Ugyanígy, hogyha több értelmű ábrákat mutatunk gyerekeknek, akkor tudjátok, hogy micsodák a több értelmű ábrák? Mindenki képben van vele? Ilyen szoktak interneten is forogni, meg mindenhol. Akkor elnézel, és két dolgot is lehet benne látni, át kell fordítani. Egy öregasszonynak az arcát, meg egy fiatal nőt. Akkor mindenkinek megvan. Elkind csinált ilyen kísérletet a gyerekekkel, hogy több értelmű ábrákat mutogatott nekik. És a 4-5 éves gyerekek, azok egy dolgot látnak benne, és ragaszkodnak is hozzá. Tehát hiába mondod neki, hogy de hidd el nekem, hogy ott egy kacsa is van, nem csak egy nyuszi, van egy ilyen is, ami nyuszi kacsa váltogat. Akkor is mondja, hogy nem, itt csak nyuszi van, vagy csak kacsa van. Tehát azt, amelyiket először meglátta, ahhoz ragaszkodik, és nem is hajlandó, hiába magyarázod, máshogy nézni a képet. Mi történik később? Van valakinek ötlete rá? Mondjuk ilyen 6 évesen. Akkor, ha felhívod rá a figyelmét, de már észreveszi, és amikor már tud decentrálni, tehát amikor a konkrét műveletek szakaszába elérkezett, 8 évesen már lát mindent benne, tehát ott már nincsen, nem kell felhívni a figyelmét, ő egyből észreveszi, jó pofának találja, tehát hogy onnantól már ez működik, ez is a decentráláshoz tartozik. Ugyanígy tartozik a többszörös kritériumok alapján való kategóriaképzés. Az mi lehet? Nagyon egyszerű dolog egyébként. Tehát mi például teljesen természetesen csináljuk, korábban ez nem olyan egyszerű.
Bonyolultan
hangzik. Erre vannak megfelelő kísérletek, de a való életből egyszerű példákat venni, hogyha csoportosítod mondjuk a játékaidat, és vannak a babáid, azon belül mondjuk tudsz képezni olyan csoportot, hogy fehér babák, meg fekete babák, vagy szürke babák és barna babák. Tehát több kritériumot is figyelembe veszel egyszerbe. Többszörös kategória, tehát a kategória részek jönnek létre.
A telepasztalon játék az annyi értelmű, nem? A telepasztalon készítenek.
Igen.
Azon játszik, hogy már tudja azért külön mozgatni.
Nem, itt arról van szó, hogy egy tárgynak több tulajdonságát is figyelembe veszed, és ezáltal ilyen alkategóriák jönnek létre. Tehát, hogy az, hogy babák kategóriája, vagy a terepasztalon a vonatok kategóriája, azon belül még létre tud jönni alkategória. Igen, pontosan. Tehát nem csak autók korábban nem így, tehát korábban abszolút nem így csoportosít, hanem vagy ötletszerűen, vagy két kategóriát hoz létre. Vannak az autói, meg vannak a babái. De azon belül nincs, és az autóbaba, tehát hogyha a kettőnek van átfedése, ennyi, a két kategóriának van átfedése, ezt ennyi idősen már tudja értelmezni, korábban még nem, az vagy ide, vagy oda. Itt nincsen több tulajdonsága valaminek. Oké? És ugyanezt tartozik a részegész viszony. Erre olyan kísérleteket szoktak csinálni, picikkel is megcsinálják, nagyobbakkal is, hogy elérjük raknak játékokat, amit egy nagyobb kategóriának a részét képezik, mondjuk elé raknak, még mentőautók, meg rendőrautók. És megkérdezik, hogy melyikből van több, mentőautóból, vagy autóból. Nehéz kérdés. Nehéz. Ezek közül a játékok közül, ami előtted van, melyikből van több? Mentőautó vagy autó? Ugye számunkra... Igen, itt már tudja, itt egyértelműen az a válasz, hogy autóból van több. De amíg kisebb, addig nem. Addig általában mentőautóból lesz több. Tehát, hogy nem értelmezi ezt a viszonyt még, itt már igen.
Hány éves?
6-tól 12-ig alakul ki, igen. Azért is ennyire tágak a határok, mert hogy ez a 6 év sem ilyen egészen stabil.
A kisiskolás korban, mert azt hiszem a második osztályban az ideig, akkor már olyan ilyen logikai feladatok vannak a materiumban, tehát ilyen halmazok, tehát ami bonyolult, mint amiről most beszélsz.
Nem, ugyanaz. Ugyanaz, tehát a részegész viszony és a többszörös kategóriaképzés is halmazokról szól. Halmazoknak a metszetéről, részhalmazokról, tehát tulajdonképpen halmazelméletről van szó. Csak ugye átfogalmazva, de igen. Hát nem feltétele. Tehát olyan értelemben nem feltétele, hogy iskolai érettségi vizsgálatban mondjuk szerepel részegész viszony például, tehát ezek azért szerepelnek, de hogyha arra gondoltok, hogy az angol száz országokban 5 évesen mennek iskolába, tehát hogy maga az iskola az, hogy ilyen 6 éves kor körültől kezdődik meg az a tanulás, ami az iskola rendszerhez kötött, az igen, tehát az pont arról szól, hogy ezeknek már mind meg kell lenni ahhoz, hogy a gyerek az iskolában tudjon tanulni, és ne otthon játék közben. Ugye 5 évesen kezdődik az első év ilyen iskola előkészítőszerű. Tehát, hogy olyan, mint nálunk a nagy csoport, de hogy ilyen értelemben azért nem az iskolában menni is feltétele, mert hogy iskolában menni máskor is lehet, az iskolai típusú tanulás képességének a feltételei ezek. Na nézzük a csökkenő egocentrizmus. Most már ennyi idősen nagyon jól tudnak kommunikálni olyan tárgyakról, amit nem lát a hallgató. Ezek is ilyen hasonló, ezek mindig ilyen nagyon egyszerű kísérletek, de nagyon jól demonstrálják, hogy mi történik. Tehát, hogyha olyan az a feladat, egymással szembe leültetnek két gyereket, van köztük egy ernyő. És olyan ábrákat adnak nekik, amik egyszerű szavakkal, mondom, egyszerű kifejezésekkel nem leírhattuk. Tehát ilyen fura rajzol. Tényleg úgy néz ki, mintha egy házikó lenne, és kilógna belőle egy láb. Tehát ilyen, nem egy házikó, nem ilyen egyetemű rajzokról van szó. Akkor el tudja magyarázni a másiknak az ernyő mögött, hogy melyik rajz, mind a ketten látják a rajzokat, csak az egyiknek el kell magyarázni a másiknak, hogy melyik rajzról beszél. És amíg kisebbek, addig ilyen saját élményeket hoznak fel a rajzokkal kapcsolatban. Hát az úgy néz ki, mint a kedvenc kis cipőm. És akkor ez ugye a másik, a sajnos nem tudja kiválasztani ez alapján. Viszont ennyi idősen már nagyon jól körül tudják írni, tehát olyan fogalmakat, egy címkéket fognak használni a rajzoknak a leírására, amit a másik is meg fog érteni. Olyat, amit az előbb mondtam például, hogy egy olyan, mint hogyha egy ház lenne, aminek a kéményének a helyén kilóg egy láb. És akkor innentől meg tudja találni a másik. Ennyi idősen már azt is el tudják képzelni, hogy milyennek látják őket mások. Ugye ez nagyon fontos, mindenkinek saját nézőpontja van. Mindenki máshogy látja a világot, és ráadásul nem is biztos, hogy úgy cselekszünk, ahogy érzünk. Ez egy nagy felismerés, ugye a korábbi világképhez képest, mert ugyan már tudjuk, hogy azt hiszi, hogy ott van, pedig nincs ott, de azért, hogyha én rosszul érzem magam, akkor toporzékolok, meg sírok. De ugye iskoláskorban már nem feltétlenül sírok, meg toporzékolok, mert ez a szocializációról van szó, ott már azért le kell gátolnom ezeket a viselkedéseket. Na, és elérkeztünk az utolsó szakaszhoz, amiben várhatóan mindannyian vagyunk, akik itt ülünk, a formális műveletek szakaszához. Ez 12-től 19 éves korig alakul ki, és utána úgy marad. Ebben az időszakban arról van szó, úgy változik meg a gondolkodás, egyrészt már nem szükséges, hogy a tárgy jelen legyen, ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk róla. Tehát el tudjuk képzelni mondjuk egy hasárnak a forgatását, anélkül, hogy ezt képileg előttünk menne. Tehát ezt a fejünkben már meg tudjuk csinálni, és hogyha egy problémával szembesülünk, akkor jobb esetben minden kombinációt kipróbálunk. Itt két kísérletet említ Piaget, a Wetzel kísérlet, ami egy ilyen elég bonyolult feladat. Arról van szó, hogy van 5 üvegem, amiben mindegyikben szintelen folyadékok vannak, és megmutatják a gyereknek azt, hogy 3 folyadéknak a keverékéből színes folyadék jön létre, a 4. folyadék nem csinál semmit, az 5. folyadék pedig színtelenít. És meg kell találnia, hogy melyik. Tehát melyik 3 keverékéből lesz szín, és melyik a színtelenítő, és melyik az úthagyó, tehát az invariáns tulajdonképpen a műveletben. Na most ezt a kisebb gyerekek, azok így össze-vissza, megfogom ezt, megfogom azt, ilyen 2-es csoport, 3-as csoport, el vagyok vele, és nem jutok semmire leginkább. A serdülők már módszeresen az összes permutációt kiválasztják, tehát először kiválaszt 2-t, utána megint 2-t, megint 2-t, megint 2-t, 3-at, 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 tehát hogy végigveszi az összes lehetséges változatot, és így meg tudja oldani a feladatot. Ők már nagyon jól, ez egy ilyen hosszú, aprólékos munka, azt látjuk, és elég abszolút gondolkodás kell ehhez. Egyrészt a fejben tartásához is a műveleteknek, tehát melyiket próbáltam már, mi lett az eredménye, illetve hogy végig tudjam vinni, hogy az összes kombinációt, az összes lehetséges kombinációt kipróbálom. A mérleg kísérlet pedig úgy néz ki, hogy ez egy ilyen karos mérleg, amin van egy-egy súly, vannak még súlyok, és megkérdezik a gyerekeket, hogy mikor van a mérleg egyensúlyban. És a konkrét műveletek szintjén lévő gyerekek, azok azt mondják, hogy akkor van egyensúlyban a mérleg, hogyha a súlyok azonosak. És próbálgatja, de csak ezzel próbálkozik. Még akasztássúlyt, még akasztássúlyt, más nem változtat. A serdülő viszont abban gondolkodik, hogy egyrészt a súly is számít, másrészt pedig a mérlegnek a függőleges szállától való távolság. Tehát ennek a kettőnek a viszonya határozza meg azt, hogy egyensúlyban van a mérleg, vagy nem. Érthető a különbség? Oké. Okay. Tehát ehhez már a formális műveletek kellenek. Piaget azt mondja, hogy a formális műveleti gondolkodás jellegzetességei, hogy a szóbeli elemeken nyugszik, az ítéletek logikája jelenik meg, tehát megítélem a dolgokat, a konkrét műveleti gondolkodásban, de viszonyokban gondolkodok, viszont itt már a viszonyok közötti viszonyokat is integráltam, figyelembe tudom venni, fel tudom használni. Megjelenik a kombinatorika, ez azért nagyon izgalmas egyébként, mert hát ha olvasni fogjátok ezt a Piaget művet, amiről én most beszélek, az a címe, hogy a gyermek logikájától az ifjú logikájáig, akkor kíváncsi vagyok, hogy hányan éltjük meg, amiről Piaget beszél. Tehát magát a kombinatorikát, én elég sokszor tanultam, de elég sok időbe telt, mivel megértettem, hogy Piaget miről beszél. De ez annyira nem biztos, hogy ez fontosan így tudatosan. De így visszük minden esetre az összes kombinációt, hogy így próbálgatjuk, az biztos. A gondolkodás hipotetiko-deduktívvá válik. Ami azt jelenti, hogy hipotéziseket képzünk, és ezeket próbálgatjuk. És ami a legfontosabb Piaget szerint, hogy korábban a mostani gondolkodásban a lehetségeseket veszem figyelembe, és a valóság ennek egy eleme. Míg a konkrét műveleti gondolkodásban fordítva működik, ami azt jelenti, hogy például a konkrét műveleti gondolkodásban tudok sorokat képezni a dolgokból. Tudok ilyen sorozatokat csinálni, hogy tudom, a babák sorozata. És ez lehetségesként el tudom képzelni, hogyha kapok még babákat, akkor azok beilleszthetőek ebbe a sorozatba. Itt viszont megfordul a dolog, és ez az, amit Piaget leglényegesebbnek tart, hogy a lehetségeseket képzelem el, és a valóságos ezek közül csak egy. Nem a valóságosból indulok ki, és annak lehetnek még folytatásai, vannak még lehetséges dolgok, hanem csak lehetséges dolgok vannak, és a valóság, az, amit éppen látok, az egy a lehetségesek közül. Ugye ez a hipotézisalkotáshoz kell. Ez a kombinatorikához is kell, az, hogy az összes kombinációt végig tudjam nézni. Ahhoz szükséges az, hogy nagyon sok lehetséges állapotot tudjak elképzelni, és az, amit jelen pillanatban én látok, hogy három vegyszert összekevertem, és nem történt semmi, az a valóság, az csak egy lehetőség. Mert egy másik három vegyszert is össze tudok keverni. Érthető? Hogy mi fordul meg? És ez a formális műveleti gondolkodásnak a leglényegesebb jellemzője. Ami itt problémaként felmerül egyébként, hogy nagyon sok kultúrközi kutatást csináltak, és a formális műveletek jó pár kultúrában nem jelennek meg. Tehát a mi kultúráinkban igen, Európa, Amerika, de nagyon sok természeti népeknél nem jelenik meg ez a gondolkodásforma. És elérkeztünk Piaget kritikáihoz is, ami egészen biztos, hogy a szakaszok sorrendjét senki nem bírálja, a szakaszok sorrendje így van. Tehát ez nem mindenki egyetért, így fejlődünk. Azonban, amivel nagyon sokat foglalkoztak, az életkori határok, hogy azok viszont nagyon nem így vannak. Nagyon sok mindent későbbre tett Piaget, mint ahogy a mai tudásunk szerint kialakul. Ez főként egyébként a kísérleti elrendezéseiből adódott. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot vált el a gyerektől még pluszba, amit ő nem vett figyelembe, hogy ilyen dolgokat elvár, amit a gyerek még nem tud, és ezzel nem azt mérte, amit mérni szeretett volna. Ez most nagyon jó hangzott. Például tárgyállandóságnál emlékeztek, az a feladat, hogy a párna alul, párna alatt találja meg a tárgyat. Viszont az az időszak, amikor Piaget azt mondja, hogy olyan már nem is keresi, semmi nem történik, akkor arról van szó 4 és 8 hónapos kor között, 8 hónapos korig, hogy a nyúlás és a fogás az nem annyira koordinált és összerendezett, hogy ezt ilyen automatikusan is jól tudja megcsinálni, ahogy mit csináljuk. Tehát ez önmagában nem egy egyszerű művelet, hogy a párna alá be kell nyúlnom, és ez már bezavar a kísérleti eredményekbe. Ezek ilyen módszertani kérdések, módszertani kritikákat rengeteget kapott Piaget, illetve a módszereink is nagyon sokat fejlődtek azóta, amióta ő vizsgálódott. Amit már mondtam az előbb, az univerzalitás felmerült, mint probléma, hogy ez nem minden kultúrában így működik, ahogy ő felvázolta, leginkább a formális műveleteknél nem. Illetve az egocentrikus beszéd kapott rengeteg bírálatot, egyrészt az, amit már említettem, hogy félreértelmezték, amit Piaget mondott, de a másik, egy nagyon jelentős bírálat, ami majd jönni fog, és Vygotsky nevéhez fűződik, teljesen máshogy értelmezi az egocentrikus beszédet, mint Piaget, és nagyon új fogalmakat vezet be a pszichológiában. Ez azért érdekes, mert ők pont egy időben éltek. 1896-ban születtek mind a ketten, csak Piaget 1934-ben, Vygotsky 1934-ben meghalt. Tehát ő nagyon rövid életet élt, nagyon termékeny életet, és még ami érdekesség, hogy Vygotsky bírálta Piagetet, mert ő Szovjetunióban élt, ő tudta olvasni Piagetet, Piagethoz viszont Vygotsky művei csak a 60-as években jutottak el. És addig már ő is sokat változtatott ahhoz képest, amit korábban mondott. Na, nézzük a szenzomotoros szakasz. Nagyon kíváncsi lennék, hogy szerintetek mit tud egy újszülött. Piaget ugye azt mondta, hogy semmit. Hát Sírni tud. Igen.
Észre és érzékelés, meg van neki csak, hogy nem funkcionálnak. Tehát hogy az egész világ tudja érzékelni.
Felismerje a
lányát. Felismeri. Igen, és a biológiai funkció nagyon jól működik, mondhatni az összes. Ezt nem teljesen értettem, hogy én egészlegesen észlel. Nem különbözteti meg a tárgyakat? Tehát nem határolódnak el tárgyak?
Nem, az érzékelés nem
különbözően a modalitások? Igen. Na várjál, ha nem különültek el, akkor miért kell őket összekapcsolni? Igen?
Van egy ilyen zűzös cumi, meg egy sima cumi, és akkor ugye ezt kipróbálják, ezt mind a kettőt, és utána csak látja, nem tudja a dalt koncentrálni, amit a szájában. Tehát,
hogy összekapcsolni. Ez Márcoknak a kísérlete. Igen. Már egy hónaposban megy, de igazad van, tehát az összes modalitást érzékeli, és össze tudja őket kapcsolni. Ez nem azt jelenti, hogy össze vannak mosódva, tehát hogy a hallásunk, látásunk nem külön működik, hanem hogy már ő is össze tudja kapcsolni, ahogy mi. Hangokra is működik például. Mit tudhat még? Utánozni is tud? Na jó, a 70-es években történt már egy forradalom a fejlődés pszichológiában, a kompetens újszülött elnevezéssel illették ezt a forradalmat, amikor is nagyon sok minden kiderült a babákról, amit korábban nem feltételeztek. Mondtam, Piagetnak az egy-másfél hónapos kor körüli szakasz elhatárolása az abból fakadt, hogy korábban klasszikus kondicionálási kísérletek, ami tudjátok, hogy mi a klasszikus kondicionálás, ez a Pavlov kutya csengőnyáladzás történet, mindenkinek megvan. Jó, tehát hogy ez több 6-7-es kortól működik a csecsemőknél, és ezért gondolták, hogy itt van egy váltás, innentől már tudnak tanulni. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, az intrauterin időszak, tehát a méhen belül töltött időszak alatt is tudnak tanulni már a magzatok. A babát véletlenül sem differenciálatlan bemenet támadja, ő nagyon jól külön tudja észlelni a dolgokat. Nem passzív elszenvedője a környezet hatásainak, mint hitték, és például nem lehet túlingerelni. Ez a... túlingerelni. Ami nagyon fontos, hogy itt most időre született egészséges babákról beszélünk. Tehát, hogy ezt itt ne felejtsük el. A habituáció jelensége az, hogyha én sokáig kapok egy ingert, akkor tulajdonképpen megunom. Tehát hozzászokom az ingerhez, ez a habituáció. Ennek később tanulási jelentősége is van. Újszülött korban, tehát az egészen korai életkorban itt elsősorban védő szerepe van. Tehát, hogyha a baba az egy üvöltözős családba kerül, akkor ehhez nagyon gyorsan hozzá fog szokni, és ő attól még vígan fog tudni aludni, pihenni, minden, függetlenül attól, hogy körülötte az egész család üvöltözik. Egyszerűen habituálódott a hangingerhez. Amit még tudunk, hogy a baba ráadásul a környezetét is tudja befolyásolni, ugyanis ez nem olyan egyszerű dolog, tehát azzal, hogy sírok, azzal nagyon gyorsan rájövök, hogy akkor ide fognak jönni, mindent meg fogok kapni. Tehát nagyon sok mindenki tud ő fejezni, amit csak szeretne. Na, amit még, most azon gondolkozom, szerintem most nézzük meg a videót, arról már úgy is szó volt, hogy tud utánozni, szintén egy Melcoff kísérletről van szó. Melcoff nagyon sokat foglalkozott pici babákkal, és nagyon érdemes elolvasni a Bölcsek a bölcsőben című művet, ez Gopnik, Melcoff és Kuhl Kristának a könyve. Nagyon sokáig azt gondolták, hogy jóval később jelenik meg az utánzás. Jóval később, újszülöttkorban semmi esetre sem. Most nagyon fontosan csinálom. És nem. Ő egy újszülött, ő a papája.
Figyeli apjának grimaszait, és lassacskán válaszol rájuk. Az utánzás nem tudatos. Xavier még azt sem tudja, hogy van arca. Mégis sikerül a látottakat saját hasonló cselekvésre lefordítania. Az utánzás a kisbabák legsikeresebb tanulási stratégiája. Közben megtanulják, milyen érzés embernek lenni.
Na jó, hogyan utánoznak az újszülöttek? Történet. Tehát ezt már tudjuk, tudnak utánozni egészen születésük után, tehát a legfiatalabb, akivel mátszok. Azt azért én nem. Az már egy nagyon bonyolult mozgásfolyamat. Hát úgy emlékszem, hogy 42 perces volt a legkisebb baba, akivel Márcov elvégezte a kísérletet, és ő is utánzott. Tehát, hogy mindenki miután megszületik, utánoz. Na, amit tudunk még róluk. Korábban nagyon sokáig azt gondolták, hogy az újszülöttek mondhatom? Vagy?
Igen. Csak azt beszéltük meg, mert Kavi azt mondja, hogy így érdekes, hogy így ilyen van. Csak azt mondja, hogy a kisbabáknak nagyon nehéz megtalálni ezt az évben, amit visszakasztott, akkor valóban tudsz vele kommunikálni, mert ugye hiába nyitott a szemben, nincsen éve állapotok, mert ugye az után van egy ilyen hosszabb felét, és utána pedig ilyen egy-két órákra korlátozódik a napi szinten.
Igen. Aktív évben állapodnak, hívják, igen.
Csak akkor tudsz vele kommunikálni.
Igen. Azok a amiket itt láttok, és el fogok mondani, kísérletek, azok mind úgy történnek, ezek új módszerek, és szükséges hozzá az aktív ébren állapot, tehát nem könnyű őket megcsinálni, vagy a habituációra alapoznak, tehát habituálják a babát valamilyen eseményhez, és utána megnézik, hogy a következő eseményre hogyan reagál, tehát ugyanannak észleli, vagy nem. Tehát ugye itt erről van szó, mert ha ugyanarról az eseményről van szó, akkor az nem érdekli, mert az a habituálódott. Ez az egyik, illetve van a cumiszopás, amit te is mondtál, de a cumiszopáson magával végeznek kísérleteket. Tehát, hogy ez a reakció, mert ugye a csecsemőknél nem lehet megkérdezni, a cselekvés még, a mozgás maga az túl bonyolult, nincs összerendezve ilyen mértékben, hogy cselekvéses választ lehessen adni. Ezért van a nézéspreferenciavizsgálat, illetve a cumis vizsgálat. Ami nagyon érdekli, aztán sokat fogja szokni a cumit. Így ez történik. Most, amit tudunk a babákról, fókuszálnak már, korábban azt gondolták, hogy egy újszülött nem lát, tehát fókuszálnak, követik a tárgymozgást, az azt jelenti, hogy elhúzza egy piros labdát így a szem előtt, ő azt követni fogja. Az újszülötteknek a látása kb. 30 cm-nél éles. Miért? Vajon? Igen, az a kézbentartásnak a távolsága, az emberi arcot fogja látni pont 30 cm-ről. Az emberi arcot preferálja, különbséget tesz az emberi arc és más dolgok között, és preferálja az emberi arcot, ugyanígy az emberi hangot. Tehát azt szereti jobban. Néhány naposan már felismeri a megszokott arcokat, szagokat, hangokat, és ezeket szereti jobban, mint az újakat. Az emberi mozgást is megismeri. Ez egy nagyon vidám kísérlet. Ez úgy történik, hogy a különböző ízületet, minden ízületre kis lámpácskákat szerelnek, és sötétben megy az ember, vagy mozog. Illetve ugyanezt megcsinálják tárgyakkal. És megismeri a baba, hogy melyik az ember, és azt szereti jobban. Tehát az emberi mozgásra is előhúzalozva van. Méretkonstanciát tudja. A méretkonstancia az a háromdimenziós látásnak az egyik eleme. Azt jelenti, hogy ami hátrább van, az kisebb. Tehát ez a perspektivikus látás, ezt is ugyanígy ilyen nézéspreferenciával nézik meg, tehát ugyanaz a labda hátrébb van, az nem érdekli, mert az ugyanaz, ezt ő is tudja. A különböző érzékszerveből jövő információt egy hónaposan kapcsolja össze. Ez egyrészt ez a cumis kísérlet, amit mondtál, a másik pedig a az később. Nem, egy hónaposan csak a cumis van meg. És az első pillanattól egy embert lát, tehát korábban az volt az elképzelés, hogy mindenféle zsákokat, bőrzsákokat, meg nem tudom, tehát hogy ilyen egészen fura dolgokat lát a baba. Ő első pillanattól, mint embert látja a másikat, erre bizonyítékként Melcov ezt az utánzást hozza föl, tehát hogy mert az egy nem egyszerű dolog, tehát az, hogy valakinek az arca szemben van velem, és én leutánzom azt, amit ő csinál, azért egyrészt fel kell ismernem, hogy én hasonló vagyok, mint ő, másrészt a mozgás, tehát a saját mozgásomat össze kell kapcsolnom azzal, amit látok. Tehát ezek szintén nem egyszerű dolgok, ezt már mind meg tudja csinálni, úgyhogy rendkívül kompetens babáink vannak már újszülött korban, és később pedig még inkább. Az egész csecsemőkorban, ami ugye egy éves korig tart, jóval nagyobb a tudás, mint korábban gondoltuk, ez az új módszereknek köszönhető, és amint felfedeztek valamit, amit már tudnak a babák, így mindenki rázumolt, és egyre több mindent néztek meg, hogy és ezt, és ezt, és ezt, és ezt vajon tudják-e már a kicsik. Két hónapos korban a egy tárgynak tekintik az egy vonalban közösen mozgást. Tehát meglepődnek, hogyha ez több tárgy, akik együtt mozognak, tehát mondjuk szétrobban egy kacsa, az így amúgy a való életben sem nagyon szokott megtörténni, de ő ezt így egy tárgynak veszi, hogyha együtt mozognak a részek, tehát meglepődik, ha szétmennek a részek, akik eddig együtt mozogtak. 3,5 hónaposan megjelenik a tárgyállandóság. Ugye Piaget a tárgyállandóság első megjelenését is 1 éves kor körül letette. Tehát jóval későbbre Bayerzson kísérletéhez köthető ez. Úgy kell elképzelni ezt a kísérletet, hogy van egy ilyen ernyő, ami csapódik 180 fokban, és a baba szemben ül az ernyővel. Tehát nem oldalról látja, ahogy mutatom, hanem itt a baba, és így látja ezt az ernyőt. Ez így lecsapódik. Ez a habituációs esemény, amit néz egy. Tehát a habituációs esemény azt jelenti, hogy addig nézetik vele, amíg az már nem lesz újdonság. Ez a habituálódás. És utána 2 eseményt lát, megmutatják neki, hogy beraknak egy tárgyat az ernyő mögé. Itt a gyerek, itt az ernyő, itt a tárgy. És utána újraindul az ernyő, és vagy megáll a tárgynál, vagy belemegy. A tárgy az virtuálisan van ott, ezt ilyen számítógépes technikával, ahogy megoldották. Tehát a gyerek az úgy tudja, hogy ott van a tárgy, és meglepődik, hogyha átmegy a tárgyon az ernyő. Mi azt jelenti, hogy ő tudja, bár ugye nincs a szem előtt. Ez azért tárgyállandóság kísérlet, mert nincs a szem előtt a tárgy, eltakarja az ernyő. Ő mégis meglepődik, hogyha belemegy az ernyő a tárgyba, tehát tudja, hogy ott van a tárgy mögötte. Tehát megvan, a tárgyállandóság akkor is létezik, ha eltűnt a szemem elől. Ez 3,5 hónapos korban megjelenik, ami jóval korábbi, ugye, mint Piaget. Tovább menve egy tárgy létezését és helyét 6-8 hónapos korban már tudják a gyerekek. Ezt szintén Bayerzsonék nézték, úgy nézett ki, hogy van egy ilyen lejtő, és itt van egy doboz, és megy egy kis vonat innen a lejtőn, és meglepődik a baba, hogyha a kis vonat átmegy a dobozon. Tehát, hogy nem állítja meg a doboz, mert annak meg kéne állítania. Ez 6-8 hónapos korban már jó alaposan meglepődnek rajta. Na most, ez azért nagyon érdekes, egyébként főleg a tárgyállandóságnak a megjelenése 3,5-4 hónapos korban, mert Piaget egész elméletével ellent mond. Tehát nem csak azzal mond ellent, hogy a tárgyállandóság mikor jelenik meg, hanem arról van szó, hogy megjelenik egy tudás, amit nem tud cselekvéses formában kifejezni. Tehát ugye nem tudja megkeresni még a párna alatt, viszont Piaget azt mondta neki, hogy egy cselekvésből alakul ki a tudás. Tehát, hogy itt a soha nem megfordul, korábban van a tudás, mint a cselekvés. De azért nagyon lényeges eredmények a százmotoros időszakban, hogy akkor mit hova kell tenni, mi mikor alakul ki.
És ez a jóvágyalma tudás,
Igen. Tehát, hogy van tárgyállandóság, egy csomó mindent tudnék, mindjárt mondom, rengeteg mindent tudnak. Hát nem csak ez. A mozgás végállapotát is tudja prediktálni 4 hónaposan. Ez azt jelenti, hogy leejtenek egy csavart a szeme láttára, kétféleképpen ejtik le. Az egyszer fenn van a feje, egyszer len van a feje, és úgy érkezik meg, hogy egy takaróval eltakarják, ahogy leérkezik a földre. És meglepődik a baba, hogyha megfordult a csavar. Tehát, hogyha a feje, feje fönt volt, akkor úgy kell leérkeznie, a feje lent volt, akkor úgy kell leérkeznie. Tehát tudja prediktálni, hogy mi lesz a mozgásnak, tehát ennek a leesésnek a végén. Lesz a végén. Aha, na ez a jó kérdés. Ugyanezt történik Színe Bájázson kísérlete, hogy mikor várja azt a baba, hogy leessen a táv, hogyha nincs alatt a támaszték. Úgy néz ki a kísérlet, hogy van egy doboz, és fölötte csúszik egy pici doboz. És 3 hónaposan, hogyha már elérte a nagy doboznak a sarkát, akkor azt várja a baba, hogy leessen. Várja, hogy leessen. Meglepődik, ha nem esik le. Tehát ha úgy áll meg, hogy ott marad a levegőben. Hogyha 6 hónapos, akkor már hamarabb is várja a leesést, tehát nem kell elérnie teljesen a szélére, hanem már korábban is várja a ledőlést magát. Ugye ezt mi is várjuk, azért hívják ezeket a kísérleteket a naív fizikának, de naív, ezek fizikai törvények, amit implicit módon tud a baba, mi is, ha csak valaki nem volt nagyon okos fizikából, implicit módon tudjuk ezeket. Tehát megmagyarázni nagyon nem fogjuk tudni, a gravitációt még talán. Viszont, amit nem tud 4 hónaposan, hogy a mozgás irányán és sebességén nem tud változtatni egy tárgy, hogyha nem éri egy másik tárgynak a behatása, illetve azt sem tudja, hogy nem fog csak úgy megállni a levegőben. Tehát ő annak meg kell állítania. Egy tárgy egyediségét 7-9 hónapos kor körül értik meg a gyerekek, ami azt jelenti az egy tárgynak az egyedisége, hogy egy tárgy van, vagy 2 tárgy van. És úgy néz ki Bájázsanéknak a kísérlete, hogy van egy keskeny ernyő, ami mögött csak egy tárgy fér el. Tehát akkor a tárgy, hogy csak egy fér el mögötte, és meglepődik, hogyha 2 jön ki. Mert ők nem térnek el mögötte. Tehát nem tértek volna el. A számokat is jól tudják, újszülőkorban megkülönböztetik a 2 vagy 3 pottyöt, 6 hónaposan a 8-at és a 16-ot, és 6-8 hónaposan interszenzoros elrendezésben is megkülönböztetik a számokat, ami azt jelenti, hogy mondjuk van 2 hang, meg 3 tárgy. Mert hogy így is elkülönítik őket. A babamatek 5 hónaposan jelenik meg, ez azt jelenti, hogy 1 + 1 = 2. Ez egy olyan kísérlet, hogy egy kéz, mondom, van egy doboz, és egy kéz egereket rak be. És ha 2-szer nyújt be a kéz, akkor meglepődik, ha a dobozban csak 1 egér van, és fordítva. Ha 1-szer nyújt be, akkor 2 egér. Tehát, hogy azon lepődik meg.
A meglepődés, hogyha... ami egyszerűleg
ez. Igen, nézés preferencia, igen. Igen, tehát máshogy nem tud mérni az ennyi időseknél. Tovább nézi. Tovább nézi. Igen, 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 ezek szignifikáns különbségek.
És megnézik, hogyha az elkezdés részén
van. Ez nem érdekes. Az nem izgi. Az a füle, hogyha valami lehetetlen. Igen. És a tárgy azonosság viszont csak később jelenik meg, tehát az mindegy, hogy az előbb még kiskacsa volt, most már még kis autó, tehát hogy azonos tárgy legyen, az mindegy, csak az egyik, hogy egy-egy. Tehát, hogy ha egereket raktak be, és belül kiskacsák vannak, az teljesen mindegy, az a lényeg, hogy kettő legyen, vagy egy. Oké, és jön rengeteg kísérlet, és utána tartunk egy szünetet. A rengeteg kísérlet az Piaget kísérleteinek a módosításairól szól, amelyek mind arra vonatkoznak, hogy jóval korábban jelennek meg, már a konkrét műveletek szintjén értelmezett fogalmak, mint ahogy Piaget ezt gondolta. Tehát a műveletek előtti szinten is megvannak már ezek a dolgok. Hogy a korábbiakkal kezdjem... Utóbbi 30 év, meg 2000-esek is, 70-es években értek. Mikor, mire koncentráltak? A babások azok így az utóbbi 15 év. De egyébként tényleg tolódik vissza. Tegyük hozzá, hogy a mi kultúránkban. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy ez kultúra függő. Hát ez azért nem teljesen így, mert Piaget kísérleteit ma megismételve, tehát pont ugyanúgy megismételve ugyanazt kapod, mint Piaget. Igen. Tehát pont ugyanúgy megismételve ugyanazt fogod kapni, mint ő.
Tehát ugyanazt akartam is kérdezni, hogy ez annál mutató, hogy Piaget nem volt elég alapos, hogy nem tudom minden dolgot, vagy azért nem teljesített az ott a...
Nem, ez, hát azt... Nem mondanám, hogy nem volt elég alapos, tehát ez Piaget ugyanolyan a fejlődés lélektan számára, mint Freud a pszichológia számára. Tehát, hogy az, hogy valaki úttörő, az magában hordozza elég sok hibának a lehetőségét, és hogy... Igen, ő volt az első, pontosan. Tehát nagyon sok minden ebből adódik. Az, hogy ma mekkora tudásunk van, az nagyon nagy részt a technikának köszönhető, ahogy tudunk mérni, ahogy az agyat meg tudjuk nézni, tehát nagyon sok minden. Igen, ő például mondjuk nem kísérletezett nézés preferenciával. Tehát, hogy... Meg ilyen módszer sem. Tehát ehhez nagyon pont, ehhez még kell a számítógép.
Igen.
Hogy ilyet tudjam, mint tehát ilyen pár másodperces különbségeket, vagy tized másodperces különbségeket, ami Piaget-nél nem lehetett. Meg arról van szó, hogy a csecsemők korábban úgy gondolkodtak, hogy nem nézték meg a csecsemőket. Tehát volt egy elképzelés. Piaget megnézte a csecsemőket, viszont egy csomó háttértudása nem lehetett meg, hiszen ő kezdte, amit mi már tudunk. Például ez, hogy mondjuk 9 hónapos korra alakul ki a nyúlásfogás olyan szintű koordinálása, ami már nem igényel hatalmas nagy figyelmet a gyerek részéről. Ezt ő nem tudhatta. Mi tudjuk, tehát könnyen beszélünk, hogy ugyan már, tehát hogy ez így működik, hogy ő a kísérleteiben jó pár dolognak nem tulajdonított jelentőséget, ami miatt valószínűleg egyszer mást mért, mint amit szeretett volna. Mondjuk a motoros koordinációt, és nem a tárgyállandóságot. Tehát itt a különbség. És amik ilyen gyorsak és egyszerűek, a Ropi Brokkoli kísérlet, ez egy nagyon aranyos kísérlet, ez a decentrálásra vonatkozik, arról szól, hogy a kísérletvezető előtt van sajtos ropi és brokkoli. És kifejezi a gyerekeknek, másfél éves kor alatti gyerekekről van szó, vagy azt fejezi ki szóban is, de leginkább arc kifejezéssel, hogy a ropit szereti, vagy azt, hogy a brokkolit szereti. A gyerekek mindig a ropit szeretik. Mivel sunyás brokkoli, tehát hogyha még a megpusztolja, akkor sem fincsi. Tehát a ropit szeretik. És 18 hónapos kor, és a kér, hogy adjon neki valamelyikből, 18 hónapos kor előtt a gyerekek mindig ropit fognak adni. A saját szempontja. 18 hónapos kor után viszont már azt fogják adni a kísérletvezetőnek, amire azt mondta, hogy szereti. Ami azért nagyon fontos, mert átvették a szempontját. Tehát itt...
Ez mikor volt az előző szempont? Hány tudja átvenni a szempontját?
Szempontváltás, kisiskoláskor. 18 hónaposan már ezt tudják, ugyanilyen az empátia. Ugye az empátiához kell az, hogy felfogjam, hogy a másik szomorú, bár én nem vagyok az. Ugye ezt azért így, ezt intuitíven is tudjuk. 2 éveseknél már van empatikus viselkedés, vigasztalás van. A saját módján, tehát hogyha a papája szomorú vagy ideges, akkor a takaróját fogja odavinni, mert őt az nyugtatja meg, tehát ezt mondjuk így nem viszi át, de érzékeli, hogy bár én nem vagyok ideges, a papám ideges, meg kell nyugtatni. Igen?
Ez jelenteti azt, hogy akkor nem ilyen határok vannak, hanem ilyen kis morzsában megjelentek már, és akkor...
Ez például jelenthet területspecifikus fejlődést is, akár. Tehát, hogy ezek elkülönülten fejlődnek. Vagy akár azt, hogy... ha nem is terület specifikusan, tehát nem területenként, de más ütemben halad a fejlődés. Igen. Például ilyen a szintén, hogy 4 évesek, hogyha beszélnek kisebb gyerekhez, akkor egyszerűsítik a szókincsüket. Tehát ugyanilyen jelenség. Ami szintén a szempontátvétel a másiknak a megértését jelenti, holott elvileg ők nem tudnak decentrálni, és a 3 hegy feladatot következetesen senki nem tudja megoldani. Más dolgokban megy. Kérdés, hogy mi a különbség ezek között a dolgok között. Ezek fontosak, erre vonatkozik egyébként Huxnak a kísérlete. A 3 hegy problémának az átfogalmazása, emlékszünk a 3 hegyre, hogy látja a baba. Hux elfogalmazta, úgyhogy ez szintén egy makett volt, tehát én 4 részre osztott makett. 2 bábú volt, egy rendőrbábú, ő látható most a képen, és egy kisfiú bábú. Először ugye itt is mindent leteszteltek, tehát érti el, körbejárta, minden rendben van a kísérlete. És megkérték, hogy bújtassa el ugye kisfiút, hogy ne lássa a rendőr. Na hát ezt mindenki meg tudta csinálni, tehát ezzel abszolút senkinek nem volt problémája. És történt egy nehezítés, 2 rendőrbácsi, így is el tudják bújtatni a kisfiút, tehát hogy... hát itt már csak 1 helyre lehet elbújtatni a kisfiút, igen. És illetve ezt megcsinálták úgy, hogy nem, tehát ugye máshol álltak a rendőrök. Értem szerint egymásra szemben nem álltak, mert nem lehet elbújtatni a kisfiút, de 3 variációban máshol álltak. Ami nagyon fontos, hogy 3,5-től 5 éves korig voltak a gyerekek, és 90%-uk ezt is lazán megcsinálta. Tehát a kisfiút azt el tudták bújtatni. Ennek után még egy nehezítés következett, volt 6 szektor és 3 rendőr, és az már nincs a képen, azt is nagyon jól vették. Tehát 3,5 évesen, 4 évesen mondjuk, ez a képesség már rendben van a decentrálás szintén. Viszont vannak nagyon fontos különbségek e között és Piaget 3 hegy kísérletek között. Erre tudtak nekem mondani párat? 3 hegy az az volt, hogy itt ülök én, itt a 3 hegy, ott ül a baba, és mutassa meg a képen, mit lát a baba. Itt is.
Ez is úgy zajlott, hogy kérdem.
Persze. És bábúval, tehát konkrét bábúval fogtam a kisfiút, és elbújtatom.
De mégis sem ugyanaz, hogy meg a rendőr helyén kell elközelni.
Mi a különbség? Van különbség?
Az, hogy a kisfiú elhelyén állt, hogy igazából ugye majd ő volna el.
Igen.
Az előzőnél a baba úgy gondolkodott, hogy ő meg így gondolkodik, mint a rendőr, hiszen
Nem, mint a kisfiú. Akinek el kell bújni. De nem az a kérdés, hogy ő hova bújna, de azt csinálja. Egyrészt ugye ez jóval konkrétabb dolog, hova bújna. Nem, hogy mit látok, tehát hova bújna. Másrészt egy nagyon ismerős és motivált helyzet. Tehát az el kell bújni valaki elől, hogy imádnak bújócskázni a gyerekek. Tehát ez egy igen. És ez egy elképzelhető, ráadásul ez mintha játékra is hajaz, mert ha beleképzelem magam a kisfiú helyébe, az azt játszom, mintha én lennék a kisfiú. Tehát, hogy az erről szól. Igen. Tehát ez egy nagyon, megjelenik, mert ez egy motivált helyzet. Tehát ezért motivált, mert megjelenik az érzés.
Ez a kurs, hogyha van ilyen motivált helyzet, hogy ezt gondolom, akkor már tudja használni ezeket a kis helyzetet.
Nem, meg nem ugyanaz, igen, nem ugyanazt csinálja. Igen. Tehát, hogy az ő világához közelebbi jóval. Akkor meg tudja csinálni. Hát nem az összeset, de igen, elég sok mindent. Igen. Ez egy nagyon absztrakt szint, a mit lát a baba. Sőt, nem is mit lát, hanem igazából a hogyan lát, itt meg amit csinál. És ezek elég jelentős különbségek. Képek közül kiválogatni, ez még nekünk is adott esetben nehézséget jelent.
Tehát túl nagy feladatot.
Igen.
Ez egy kis feladat megvan, hogy egyszerű hozzátartó dolgokat.
Igen. Erre nagyon sok kísérlet van még. Azt hiszem, hogy így jó párat ezt emberből hagyjuk. Tárgyállandóságra van még egy fontos kísérlet, ami egyszerű, mint a Bayer-Zsani kísérlete, 5-6 hónapos, nem visszamegyünk oda, még egyet. A tárgyállandóságra van egy kísérlete, ők azt csinálták, hogy nem eldugták a tárgyat, hanem lekapcsolták a villanyt. Tehát elvették a tárgyat, és lekapcsolták a villanyt, és már volt infrakamera, tehát tudták nézni, mit csinál a gyerek, 5-6 hónapos korban már keresi. És így meg is találja, mert hogy egyszerűen arrébb kell nyúlni, és nem valami alá kell benyúlni. Tehát így is megvan, már cselekvéses szinten ennyi idős korban megvan. A késleltetett utánzást szintén Mácok nézte, Mácok tényleg rengeteget kísérletezett kicsikkel. Egy éves korban már megtalálta, ugye a késleltetett utánzás az az volt, hogy később, nem abban a pillanatban, ahogy történik az esemény, hanem később utánozza le. Ő azt csinálta, hogy benn voltak a gyerekek a laborban, és egy dobozhoz érintette a fejét, erre kigyulladt egy lámpa. A gyerekek csak nézték, nem csinálhatták, csak nézték. Egy hét múlva visszamentek a laborba, odaadták a gyerekeknek a dobozt, és egyből mindegyik megnyomta a fejével, hogy kigyulladjon a lámpa. Egy. Ez is jó, akkor emeljenik meg. És a konzervációs kísérletek Frank átalakította ezt a vízöntögetős kísérletet, amit láttunk. Ez egy nagyon izgalmas és többféleképpen is értelmezhető kísérlet volt. Először minden gyereknek megnézte, hogy hol tart az eredeti kísérletben, tehát miket mond a vízre. Majd az történt, hogy ernyővel eltakarta a poharakat, csak a tetejük látszott ki, és úgy öntögette át a szörpöt, vagy a vizet, mindegy. 4, 5, 6 és 7 évesek szerepeltek ebben a kísérletben. És egyrészt ez történt, hogy ernyővel eltakarta, öntögette a vizet, megkérdezte, melyikben van több, vagy kevesebb, vagy egyenlő. Ezek után elvették az ernyőt, hogy akkor mit mond a gyerek. Érthető a két lépés? Ernyő mögött, tehát úgy nézett ki, van egy ernyő, és csak látszik az üvegeknek a teteje. És úgy történik az átöntögetés, és megkérdezik, hogy most több van benne, kevesebb van benne, ugyanannyi benne. Megszületik a válasz, majd elveszik az ernyőt. És megnézik, hogy mi történik. Attól függ, hogy hány éves. Nagyon izgalmas, 4 évesen a klasszikus Piaget kísérlet, hogy senki nem tudja megcsinálni. Ezt tudjuk, ezt mi is láttuk a videón is látszott. A gyerekek, hogyha el van takarva, mivel 50%-ban meg tudják csinálni már 4 évesen, tehát megvan a mennyiség állandóság fogalma, 5 évesen 90%-ig már meg tudja csinálni, és 6 évesen pedig mindenki. Na most ugye tudjuk, hogy a Piaget kísérletben 6 évesen ilyen felemás, tehát van, aki tudja, van, aki nem tudja. Hogyha el van takarva, akkor mindenki tudja. És most következik a nagyon izgalmas, hogy mi történik, amikor elveszik az elmélet. A 4 éveseknél megváltoztatták a döntésüket, tehát jaj, félre beszéltem. Ugye ez a látszat és valóság ugyanúgy elragadja a látszat, tehát kész, megmásítja a döntését. 5 évesen már ragaszkodnak a döntésükhöz. És meg is magyarázzák. Elkezdik magyarázgatni, hogy úgy látszik, pedig csak átöntötte, tehát megszületnek ráadásul azok a magyarázatok, amit Piaget elfogadhatónak tart a mennyiség megmaradásra, leginkább a csak átöntötted jelenik meg. Tehát 5 évesen megtartják a legtöbben a változást, és a 6-7 éveseknél pedig szintén, tehát ott nem akkor a nagy szó, de ott is megtartják a változást. És utána pár perccel később újra megismétli a klasszikus Piaget kísérletet, tehát ennél nélkül megint azt figyeli, hogy na, akkor most kire milyen hatása volt az előző tapasztalat. És a 4 éveseknél semmi, tehát ott még nem, viszont az 5 éveseknél 70%-ban megőrzik ezt a tapasztalatot. Tehát az 5 éves gyerekek 70%-a, illetve 20% volt, aki már elég ezt tudta, tehát eleve meg volt neki. 70%-a az azzal, hogy elnyővel rájött, hogy ez csak egy átöntés, és utána meg is nézte, meg tudta magyarázni, ezt meg is tartja elnyő nélküli, tehát ha újra megcsinálják elnyő nélkül, akkor is megvan neki. Megtartja a fogalmat, tehát a mennyiség állandóságot, és a 6-7 éveseknél 90%-ban ezt már megtartják. Tehát megtanulták, megszületett a fogalom. És aztán most fogunk ebédszünetet tartani. Tényleg van, és utána áttérünk másra.